Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat. Mai témánk a MOL. Több hír is napvilágot látott a társaság házatájáról. Egyrészt kijöttek a 2023-as tényszámok, ezt követően pedig egy stratégiai frissítéssel jelentkezett a társaság. Itt van velünk a stúdióban Sverla Viktor, a MOL stratégiai és fenntarthatósági igazgatója, és Teremi Márton, a MOL befektetői kapcsolattartásért felelős vezetője. Szeretettel köszöntünk titeket, szervusztok!
Szervusztok!
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat is!
Kezdjük talán akkor a tavalyi évvel. Mit emelnétek ki ezzel kapcsolatban, mennyire tartjátok sikeresnek, mennyire sikerült megvalósítani azokat a folyamatokat, elképzeléseket, amit a stratégiátokban gondoltatok?
Én úgy gondolom, hogy a tavalyi évvel kapcsolatban talán a legfontosabb, amit szükséges kiemelni, az egy normalizációs trend. Azt láttuk, hogy 22-ben elég sok egyedi hatás érte az olaj- és gázipart, illetve azon belül külön Magyarországot, illetve a régiót is. Úgy gondolom, hogy a 23-as évben azok a nagyon extrém helyzetek, amik a 22-es évet jellemezték, azok talán egy kicsit visszább húzódtak, és mondjuk a szénhidrogén árakban is látható volt egy normalizációs trend. Ez nyilvánvalóan azért az olaj- és gázipari társaságnak a profitját is érintette, így a MOL-ét is. Úgyhogy én ezt emelném ki, mint a legfőbb 23-as trendet. Emellett pedig egy másik, ami talán egyedibb a MOL szempontjából, hogy a régiós versenytársakhoz és a globális versenytársakhoz képest is. Nekünk azért egy elég komoly régiós szintű kormányzati elvonással, illetve egy olyan intézkedéssel kellett szembesülnünk, amelyekkel másoknak nem feltétlenül, vagy nem olyan mértékben, mint nekünk. Úgy gondolom, hogy ez a 3,1 milliárd dolláros EBITDA, amit 23-ban sikerült elérni, egy viszonylag erős és optimizmusra okot adó érték, és azt látjuk, hogy 24-ben nagyjából ezek a trendek folytatódnak, úgyhogy a menedzsment ki is adott ezzel kapcsolatban egy iránymutatást, hogy idén körülbelül egy olyan 3 milliárdos EBITDA-t lát előre, nagyon hasonló eladósodottság és egyéb értékek mellett, szóval ez a normalizáció, úgy gondoljuk, hogy ha folytatódik is, akkor egy lassuló ütemben folytatódik, és a MOL továbbra is szép profitokat tudsz állítani a befektetőknek.
A tavalyi 354 forint után idén 250 forint osztalékra tett javaslatot a társaság. Osztalék részvényé vált-e a MOL?
A kérdés teljesen helytálló, de szerintem nagyon sok más cég esetében is fel lehet tenni. Volt egy elég erőteljes hozam változás az elmúlt években, illetve a kockázatmentes kamatszint, ami elméletben létezik, az eléggé megnövekedett. Elvárássá vált egyre több társaság esetében is, akár még a növekedési részvények esetében is, hogy egyre nagyobb osztalékhozamot biztosítsanak a befektetőknek. Nem akarok egészen a Facebookig menni, de talán azt is láttátok, hogy ők is elkezdtek osztalékot fizetni, a Salesforce is. Szóval itt van egy olyan trend, ami elég általános. Ezen belül az olaj- és gázipar helyzete pedig különlegesen kiemelendő. Itt ugyanis 2022-ben volt egy speciális helyzet, amikor olyan egyedi és eseti bevétel és profit többet érte a szektort a magas szénhidrogén árak miatt, amit a legtöbb szereplő nagy részt kifizetett a részvényeseinek. Úgyhogy itt van egy verseny azért a befektetőkért, aminek természetesen mi is részesei vagyunk, és ezért egy megfelelő osztalékhozamot szeretnénk biztosítani a részvényeseknek.
Itt a pírjeinket is mindig nézzük nyilván az osztalékjavaslatnak a tételénél, hogy ki mennyit fizetett, és azért nyugat-európai vagy globális cégek euróban, dollárban deklaráltak 10% feletti osztalékhozamot jelentő osztalékszinteket, és ami számomra meglepőbb volt egyébként, hogy a részvényár reakció az nem volt kifejezetten pozitív ezekre. Az olajiparra jellemző nagyon magas osztalék elvárás, és egyszerűen szerintem ez teljesen logikus, hogy egy ilyen bizonytalan gazdasági környezetben, ahol elég nyomottnak tűnik a növekedési kilátás, magas az infláció, magasak a finanszírozási költségek, a geopolitikában mozognak és görögnek a hatalmas kövek, és nem tudjuk pontosan, hogy fognak megállni. Itt ugye a befektetők akkor érzik jobban magukat, hogyha ők tudnak rendelkezni ugye a pénzükről. Egyébként a MOL-nál az osztalékhozam az most ilyen 8% körül alakul ugye a mostani részvényárfolyammal. amit egyébként én mindig pozitívunként értékeltem, és ez kicsit talán azt mutatja, hogy a MOL mindenképpen kevésbé osztalék részvény, mint mondjuk a majorök vagy a nyugat-európai integrált olajcégek, mert az osztalékhozamot valójában a befektetők határozzák meg, mi csak az osztalékot mondjuk meg, de a részvényárat azt a részvénytulajdonosok és a befektetők mondják meg. Tehát, hogyha megelégednek kisebb osztalékhozammal, az azt jelenti, hogy nagyobb növekedési kilátást társítanak egy adott papírhoz, mint a másikhoz. Úgyhogy én azt mondanám, hogy az olajiparon belül azért még mindig azok közé, a cégek közé tartozunk, aminél magasabb növekedési kilátásokat értékel a piac.
Milyen tényezők befolyásolhatják fundamentálisan az idei kilátásokat, illetve várható-e változása a stratégiátokba idén?
21 után ismét meg kellett néznünk a stratégiánkat, és meg kellett néznünk azt egyrészt, hogy hogy haladunk. Szerencsére itt arra jutottunk egyébként, hogy elég jól haladunk azzal, amit kitűztünk magunk elé célként. Viszont a külső környezetben olyan változások történtek az elmúlt években, amire muszáj volt reagálnunk. Igazából a három legfontosabb tényező, amivel mi találkozunk a külső környezetben, mint európai, közép-európai olajvállalat, az egyrészt van egy nagyon erős szabályozási oldal, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet megkerülni. Ez főleg fenntarthatósággal kapcsolatos, és főleg EU-s szintről, de nem kizárólag EU-s szintről érkező szabályozásokat jelent. Ezekre reagálunk el, ezek elég komoly elvárásokat támasztanak az egész ipari szektor és ezen belül az energiaipar felé. A másik dolog, amire reagálnunk kell, az ugye a geopolitikai környezetnek a megváltozása. Gyakorlatilag amilyen folyamatok most zajlanak körülöttünk, azok legalább egy ilyen 2-3 évtizede volt olyan szintű változása a globális politikában és geopolitikában, mint ami ma van. Úgyhogy ez is ró ránk feladatokat, és erre is kell reagálnunk. És a harmadik nagyon-nagyon fontos dolog, amit nyilvánvalóan nem hagyhatunk figyelmen kívül, az az, hogy a vásárlóink azok továbbra is megbízható és olcsó energiához szeretnének jutni. Ez igaz a mobilitásban is, igaz az üzemanyagok területén, ugyanúgy igaz mondjuk a földgázellátásban, ahol ugye szintén van szerepe a MOL-nak is. Úgyhogy ezen három kihívásnak kell gyakorlatilag egyszerre megfelelnünk. És erről szól a stratégiánk is, hogy megpróbáljuk ezeket a nagyon ambiciózus szabályozásokat, fenntartósággal kapcsolatos célokat a lehető leghatékonyabb módon elérni, és nyilván az nem kérdés, hogy meg kell felelnünk ezeknek az előírásoknak. Ugyanakkor megtesszük azokat az erőfeszítéseket is, és megtesszük azokat a lépéseket is, amik az ellátásbiztonságnak a fenntartásához szükségesek, és azt gondoljuk, hogy ha ezt a kettőt optimálisan sikerül egyensúlyoznunk, ezáltal tudjuk a megfizethető áru energiát biztosítani az országnak és a régiónak.
Beszéljünk akkor talán az egyes üzletágakról, hiszen ez lebontva is szerepel a stratégiátokban értelemszerűen. Ugye az a transformáció, azok a stratégiai reakciók, amikről elkezdtünk beszélgetni, azok azért már egy ideje zajlanak, a MOL ezekre erőteljesen reagált, és a fenntarthatóság az egyik élharcosa a MOL, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen hosszú évek óta egyébként a Dónak is a fenntarthatóság indexében ott szerepeltek. Ha a Brent típusú olajat nézzük, akkor ugyan 75 és 90 dollár között mozgott az árfolyam az elmúlt időszakban. Mennyire fontos ez a MOL szempontjából jelenleg, hiszen van egy tekintélyes upstream portfólió, arra figyeltek, hogy ezek a kitermelési szintek, ezek stabilak maradjanak. Mi az, amit itt kell és lehet tenni az upstream üzletekben?
Az upstreamben, hogyha a jövőbe tekintünk, akkor gyakorlatilag valami hasonlót szeretnénk elérni, mint amit eddig sikerült. És akkor most, hogyha visszamegyünk a stratégián kezdetéhez, 2016-ban a MOL csoport egyébként az első olajvállalatok között volt, akik nyilvánosan kijelentették, hogy nem lehetséges, hogy a fosszilis üzemanyagok iránti kereslet örökké nőni fog, és szükség van ezektől, az üzletektől minél inkább függetlenné tenni a tevékenységünket, a profittermelő képességünket. Ez így 16-ban elég egyedi volt, és nagyon másképp néztek ki addig az olajcégek stratégiái. Úgyhogy akkor kezdtük el ezt az utazást, és akkor így elsőként az Upstream-ről beszélve, ami egy elég szénhidrogén heavy tevékenység, és hát nem éppen a fosszilis diversifikációról szól, de hogy miért is foglalkozunk még mindig Upstream-mel. Még a legextrémebb net zero karbonkibocsátású modellekben is, ahol gyakorlatilag úgy esik a fosszilis vagy a szénhidrogén kereslet, mint a kő, még ezekben a modellekben is az jön ki, hogy még így is szükség van további upstream beruházásokra, egyszerűen azért, mert bányászati iparról beszélünk, és hogyha nem ruházunk be, akkor elfogy a készlet, elfogy a termelés, nem fogjuk tudni kielégíteni a keresletet sem globálisan, sem helyben, úgyhogy szükségünk van upstream beruházásokra. Az upstreamben még egy fontos irány van, ami viszonylag újdonság egyébként a mostani stratégiánkban, mert valamilyen szinten már eddig is megjelent, az pedig a fenntartósági irány, ami kicsit így ellentmondásosnak tűnik elsőre az upstreamnel és a szénhidrogén termeléssel, de ugye itt olyan technológiákról és olyan tevékenységről beszélünk, és olyan szakértelemről, ami másra is felhasználható, és három dolog van, amivel most kiemelten foglalkozunk. Az egyik a geotermia, ahol mind Magyarországon, mind Horvátországban nyertünk el koncesziókat, és ez a geotermia az egy olyan zöld energiaforrás, ami nem időjárás függő, tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon előnyös. Sajnos ez sem olcsó, de az előnye és a hátrányai azok úgy látjuk, hogy kioltják egymást. Ez az, amiben jelentősebb összeget tervezünk elkölteni. A másik indítottunk egy lítium termelési próba projektet, aminek remélhetőleg már az idén lesz eredménye, és én nagyon szurkolok, és nagyon örülnék neki, hogyha egy ilyen kritikus alapanyagból tudnánk itthon, vagy Horvátországban szemmel látható mennyiséget termelni a rétegvizekben, és van egy harmadik fontos technológia, amire minden bizonnyal szükségünk lesz hosszú távon a karbonsemlegességhez, ez pedig a széndioxid tárolás, és ehhez is gyakorlatilag ugyanazok a föld alatti formációk, és ugyanaz a technológia, ugyanaz a szaktudás szükséges, mint a szénhidrogének termelése, ez egyébként évtizedek óta foglalkozunk már Magyarországon és Horvátországon is széndioxid besajtolással. Úgyhogy a fenntartóság az upstream-en belül is nagyobb hangsúlyt kap. Mi továbbra is hiszünk az upstream szegmensünkben hosszú távon is, hogy az integrált üzleti modellünknek egy nagyon fontos része. Nyilvánvalóan egy ilyen környezetben nagyon fontos, hogy a hatékonyságot fent tudjuk tartani, és egy commodity termékről beszélünk, elsősorban költséghatékonyságról van szó. Tehát van egy ilyen körülbelül 90 ezer hordó olajegyenértékesnyi napi termelésünk, ami, ahogy ingadozik a finomítói margin, a petchem margin, az olajárak, a gázárak, ez egy nagyon szépen kibalanszírozza az EBITDA-nkat hosszú távon, és ehhez körülbelül erre a termelési szintre van szükségünk. Hogyha ez 200 ezer lenne, vagy 50 ezer lenne, akkor ez nem működne ez a modell, akkor vagy upstream, vagy downstream cég lennénk, ami meg nem szeretnénk lenni, mi szeretnénk integrált cég maradni. És ehhez fenn kell tartanunk ezt a termelést, amit egyébként nemzetközi beruházásokkal tudunk megtenni, hiszen itt a Pannon medencében, ez Magyarország és Horvátország területe, ahol vannak a helyben upstream eszközeink, itt már körülbelül 90 éve termelünk szénhidrogéneket, ezek nagyon érett mezők. Az utóbbi években nagyon-nagyon ügyesek voltunk, és körülbelül ilyen évi 1%-on tartottuk a termelés csökkenési ütemet, ami kifejezetten jó eredmény, itt a szomszédos országokban ez tud 6-8-10-15% is lenni, mondjuk. Úgyhogy ez nagyon nagy erőfeszítéseket követel, de az nem igazán lehetséges, hogy itt növeljük, vagy hosszú távon szinten tartsuk ezt a termelést teljesen. Ezért van szükségünk folyamatosan a nemzetközi beruházásokra, és akkor a múltat tekintve, ugye a legnagyobb dolog 2016-ot az ACG akvizíció volt. Közel 10% a világ egyik legnagyobb olaj mezőcsoportjában, ugye Azerbajdzsánban. Gyakorlatilag ez volt az a lépés, amivel stabilizálni tudtuk a termelésünket, és még arra is lehetőséget adott, hogy egyébként a gyengébben muzsikáló eszközeinktől megváljunk, így javítván a portfóliunknak a minőségét, a portfóliunknak a hatékonyságát, és gyakorlatilag ez az az út, amin szeretnénk tovább haladni a jövőben is.
Még egy kérdés erejéig maradjunk az upstream üzletágnál. Elindult a kazaksztáni gázt kitermelése a MOL-nak. Ennek mekkora a szerepe, milyen jelentőséggel bír számotokra?
Igen, ez egy elég hosszú ideje érő beruházás. Még a 2000-es években fektettünk be először Kazasztánba. Elég hosszú procedúra volt, hogy eljussunk idáig, de nagyon nagy öröm volt, hogy igen, decemberben el tudott indulni az első termelés, és a gázkészletet elkezdtük kitermelni a partnereinkkel együtt. Viktor egy ilyen 90 ezer hordó egyenértékes napi átlagtermelést említett, ami célul van kitűzve stratégiai horizonton is, de különben az idei évre is. És úgy gondoljuk, hogy a termelés további felfutásával Kazasztánban ez egy a jelenlegi olyan 1,5 ezer hordó napi olaj egyenértékesről, ez egy ilyen duplázódás, triplázódás tud elérni a további beruházásokkal. Itt ugye elsősorban az infrastruktúrát kell kiépítenünk a mezőn lévő különböző kutakhoz, ami még egy kis időbe fog telni, de úgy gondoljuk, hogy az év második felére ez sikerülni fog, és egy nagyobb volumenű kitermelés sikerül elérnünk.
Igen, tehát azért nem fogja teljesen megváltoztatni a molcsoport szerkezetét, de minden hordóra szükségünk van, és egyébként egy 90 ezeres portfólióban egy 3 ezer hordós termés azért már egy viszonylag szemmel látható összeg. Ugye az is jó, hogyha ha diversifikált a termelésünk, egyébként az sem jó, hogyha túlzottan koncentrált egy eszközre, azért az upstreamben elég komoly kockázatokról beszélünk, mind technológiai, mind geológiai, mind politikai oldalon. Úgyhogy ezért is ez egy nagyon, nagyon bevett és természetes stratégia egyébként a diversifikáció. És ezzel együtt az, hogy egy új országban indítunk termelést, az mindig öröm önmagában. És nekem személyes élményem is fűződnek a Fedorovszkoje blokkhoz. Én 2007-ben kezdtem a MOL-nál, és néhány hónapon belül átvettem ennek a mezőnek a gazdasági modellezését, és ezt hosszú évekig én csináltam. Úgyhogy nekem így személyesen is öröm, hogy sikerült elérnünk eddig a pontig. És ez a projekt azért azt is mutatja, hogy az upstream sem egy egyszerű biznisz, nem mindig lehet hónapok, vagy egy-két év után a kasszához fáradni, hanem hosszú-hosszú évekig kell folyamatosan finanszírozni egy fejlesztési kutatás és fejlesztési tevékenységet, mielőtt megindulhat a bevételek realizálása.
Az európai gázárak a háború kitörését követő 300 eurós árról, hogyha a TTF-ről beszélünk, ami az európai benchmark, körülbelül 90%-ot estek. Mennyire fenntartható ez az alacsony ár, ami gyakorlatilag az orosz-ukrán háború előtti szintet jelöli az előrejelzéseitek szerint?
Picit magasabban vagyunk, mint a háború előtti szint, tehát ott, hogyha egy hosszú távú átlagot nézünk, mondjuk egy ilyen 5 éves átlagot, mondjuk akár a Covid előtt, vagy a háború előtt hasonló szintet kapunk ilyen 20 euró per megawattóra körül. Egyébként egy ideje már nem néztem a forwardot, de azért az valamennyire megy felfelé. Ebből is látszik, hogy azért ez az ár, ezt a többség valószínűleg nem tartja egyébként hosszú távon fenntartatónak a megváltozott geopolitikai szituációban. Mi azzal számolunk, hogy azért a háború előtti szinthez képest magasabb energiaárakkal kell szembenéznünk a következő években, és ez nem egy olyan dolog, ami egyik hónapról a másikra meg tud oldódni. Ami egyébként most látszik, hogy jelentősen ugye 20%-kal csökkent a gázfogyasztása az EU-ban, és Európában is körülbelül hasonló szintet látunk. Ez körülbelül felében ipar és háztartási csökkenés. Szerintem a háztartás egyébként az egy fenntarthatóbb dolog. Egyrészt, ha valaki hozzászokott a 21 fokhoz otthon, akkor valószínűleg még a következő télen is kibírja. Másrészt pedig ugye a teleink azok egyre enyhébbek. Tehát, hogy ez is csökkenti a lakossági felhasználást. Az iparban én nagyon remélem, hogy azért ez a csökkenés ez nem lesz teljesen bebetonozva, mert ez azt is jelenti, hogy ugye az iparnak a versenyképessége csökkent le, és gyakorlatilag állnak az üzemek. Az meg általában a GDP-nek nem tesz jót. Nyilvánvalóan itt is vannak hatékonysági lépések is, amik csökkenthetik, illetve a megújulóknak a térnyelés azért az nagyon erősen látszik a gázos erőműveknek a kihasználtságában. Úgyhogy ennek egy része bebetonodódhat, de szerintem ez az, ami az alacsony gázárakat, vagy a vártnál alacsonyabb jelenlegi gázárakat okozza, hogy a fogyasztás az egy alacsonyabb szinten tudott maradni, mint amit a piac várt volna. Ezzel együtt azt nehéz elképzelni, hogy az orosz vezetékes gázt azt LNG-vel meg tudjuk verni árban. És egyébként itt nem arra kell gondolni, hogy 100 euró per megawattórás, vagy 300 euró per megawattórás gázárak lesznek, de a logika azt mondja, hogy valamennyivel minden bizonnyal felette leszünk.
Kiszünet és folytatjuk a beszélgetést vendégeinkkel.
Ez még mindig a prémium kategória.
Folytatjuk a beszélgetést Sverla Viktor stratégiai és fenntarthatósági igazgatóval, és Teremi Mártonnal a befektetői kapcsolattartásért felelős vezetővel, továbbra is a MOL csoport a témánk. Ha régmúltra tekintünk vissza, akkor az elemzők azok mindig kiemelt figyelmet fordítottak a Brent-Ural spreadre, és azt mondták, hogy bizony a MOL az nagyon hatékony finomítókat üzemeltet, és ennek egy jelentős hatása van a profit marginra. A friss közleményetekben pedig azt lehet olvasni, hogy a downstream esetében a beruházási fókusz az már a körforgásos és a fenntartható megoldások felé tolódik el folyamatosan. Ez már sokkal többről szól, mint üzemanyag finomítói tevékenységről. Hogyan látjátok ezt, hogyan lehet értékelni az elmúlt éveknek az erőfeszítéseit, és a stratégiátokban, hogyha a jövőképet nézzük, akkor mi várható ezzel az üzletággal kapcsolatban?
16-ban, amit célként kitűztünk downstreamben, az, hogy a fosszilis üzemanyagoktól diverzifikáljuk a tevékenységünket. Tehát ilyen szempontból, amit most írunk, az sem újdonság teljes mértékben. Nyilvánvalóan azért az elmúlt 7-8 évben folyamatosan változtak a hangsúlyok, folyamatosan változtak a körülmények, de gyakorlatilag amivel 16-ban elindultunk, az egy petrokémiai hangsúlyú transformáció volt, amit már ugyanez a logika vezérelt, hogy próbáljunk mást gyártani a fosszilis üzemanyagok helyett. Ennek egyébként a legfontosabb beruházása több tucat egyéb beruházás mellett, de ami a legszemmel láthatóbb, az a polialüzemünk, ami Tiszaújvárosban épül, illetve már nem épül, mert mechanikailag már kész van, és éppen az átadás átvétel zajlik, ez egy nagyon-nagyon bonyolult üzem egységcsoport, úgyhogy ez önmagában hónapokat vesz igénybe, és idén indítjuk az üzemet, és remélhetőleg jövő évre pedig végzünk a teljes rempappat. Ebből is látszik egyébként, hogy ez mennyire komplex tevékenység. Ez egy új terméket fog jelenteni a MOL számára. Egy nagyon nagy hozzáadott értékű magas marginokkal rendelkező terméket. Tehát ez volt a legfontosabb 16-ban, mint irány, és emellett egyébként nem hagytuk figyelmen kívül azt sem, hogy azért a benzin és dízel kereslet az nem egyik évről a másikra fog a földbe állni, és továbbra is szükség lesz azért ugyanúgy, ahogy kőolajra és földgázra, bár csökkenő mértékben, de még évtizedekig szükségünk lesz, ugyanúgy egyébként fosszilis üzemanyagokra is csökkenő mértékben a következő évtizedekben, de még biztos vagyok benne, hogy 20-30 év múlva is szükségünk lesz. Úgyhogy egyébként Riekában, Horvátországban pedig egy maradék feldolgozási, egy delayed coker technológiát építünk éppen, és az pedig 85%-os készültségi szinten volt tavaly év végén. Tehát a múltból talán ez a két legmarkánsabb beruházás. Itt is már látszott, hogy a meglévő fosszilis infrastruktúra is egy olyan dolog, amire kell költenünk, de szeretnénk az új, nem üzemanyag jellegű dolgokra is költeni, és gyakorlatilag a logika maradt, de ezt kellett a jelenlegi külső realitásokhoz, és a jelenleg, hát 16 óta gyakorlatilag a feje tetejére álló szabályozási környezethez igazítanunk a mostani frissítésben.
Igen, és ebben a frissítésben talán az a legkiemelendőbb elem, hogy egyrészt van egy olyan folyamat, ami nem gondoljuk, hogy nagyon megfordul itt az üzemanyagkeresletre, gondolok a következő 6-7 évben, tehát a 2030-ig tartó időhorizonton. Tehát van egy olyan bázis, amire tudunk alapozni, mind pénzügyileg, mind operatív szempontból. Az a nagyon jól finom hangolt és remekül működő motor, ami jelenleg a MOL downstream-et jellemzi, meg már évtizedek óta, az továbbra is futtatható, és egy jó alapot ad arra, hogy a különféle kezdeményezéseket, amiket a zöld átmenethez el kell végeznünk, azt végre is tudjuk hajtani. És itt nyilván olyan dolgokat keresünk, amik kapcsolódnak a jelenlegi downstream felálláshoz, és ahogy mondtad, ennek egy integráns eleme, egy nagyon fontos eleme a körforgásos gazdaság koncepciója. Tehát amellett, hogy természetesen az energiahatékonyságra, úgy általában petrokémiára továbbra is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, talán ez a leginkább érdekes elem, hogy a körforgásos gazdaság vízióját megpróbáljuk megvalósítani, vagy legalábbis egy nagyon szolid alapot adni az elkövetkező években arra, hogy ez tovább virágozzék. És itt igazából, hogyha jobban megnézitek mondjuk egy anyagáramot, ami az egész a mobilitáshoz, illetve a termékek előállításához kell, van egy, most a mi esetünkben szénhidrogén, de valamilyen anyag, amit a természetből előállítunk, azt utána feldolgozzuk, finomítjuk úgy, hogy az a fogyasztóknak megfelelő legyen, és aztán az hulladékként visszakerül a gazdaságnak a peremére, és mi itt szeretnénk megteremteni egy új kapcsolatot, hogy ezt a hulladékot ezt visszahozzuk, és újra egy anyagként tudjuk felhasználni, vagy energiaként tudjuk felhasználni. És úgy gondolom, hogy itt érdemes beszélnünk a hulladék koncesszióról, illetve az ennek kapcsán felmerülő óriási lehetőségekről, hiszen itt jelenleg egy viszonylag azért elmaradott az európai sztenderdekhez képest egy történeti okok miatt elmaradott és nagyon szétszabdalt, nem túl hatékony rendszert kezdett el menedzselni a MOL tavaly júliustól, és ez, amit vállaltunk a koncesziós szerződésben, hogy megpróbálunk egy nagyon hatékony és stabil alapokon álló hulladék gazdaságodási rendszeré fejleszteni. A hulladék koncesszió az egy nagyon fontos célkitűzés rendszert adott a MOL, és szerintem az egész ország számára is. Hát itt olyan célokat kell elérni, mint hogy 2035-re a hulladék lerakási láta, tehát az, amit a hulladék telepekre gyakorlatilag félrerakunk, az 10% alá csökkenjen. Most ez jelenleg 51%, illetve a hulladék feldolgozás, hulladék reciklálás aránya, ami jelenleg 36%, azt 56% fölé kell emelni 2 éven belül, és 65% fölé 2035-re. Szóval ezek olyan, hogy mondjam, stratégiai és nemzetgazdasági célok, amiben MOL örömmel segít. Ugye mi azért hozzá vagyunk szokva az, hogy viszonylag komplex és nagyon sok érintettet befolyásoló rendszereket kell felépítenünk, üzemeltetnünk és azzal kapcsolatos feladatokat végrehajtanunk. A hulladék koncesszió esetében is ez a feladat, és nagyon örülünk, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk. De hogy visszatérjek az eredeti gondolatomhoz, hogy ez hogy kapcsolódik a MOL Downstream-nek a tevékenységéhez. Elsősorban ott, hogy azzal, hogy a hulladék gazdálkodást egy sokkal hatékonyabb alapokra helyezzük, és sokkal nagyobb arányban tudunk olyan hulladék anyagot előállítani, ami később felhasználható a gazdaság más részében, ezzel az egész hazai ipart, és ezen belül a MOL Downstream-et, mint az ipar egyikivel kiemelt szereplőjét is olyan anyagokhoz tudjuk hozzájutatni, amiket ő föl tud használni, akár mint energia, akár mint a petrokémiai alapanyag, és ezzel hatékonyabbá, gazdaságosabbá, sokkal zöldebbé válik az a downstream tevékenység, ami jelenleg azért így a szennyezettségi mutatóknak viszonylag az elején szerepel a világon.
A downstream üzletág jelentőségét a MOL életében az is mutatja, hogy a 2025 és 2030 közötti CAPEX büdzsé közel fele, mai árfolyamon számolva közel 1800 milliárd forint a downstream üzletágban fog megtörténni. Itt mi lesz ennek a gigantikus CAPEX büdzsének a megoszlása a különböző általatok már említett projektek között, körforgásos gazdaság, hulladék földolgozás, stb., illetve milyen tőkearányos megtérülésre számíthatnak ezekből a beruházásokból a befektetők?
Nagyon erősen próbáltunk hangsúlyozni a stratégiánk során is, hogy ahogy eddig is olyan beruházásokat fogunk megcsinálni, ahol látjuk a megtérülést, és ez egyébként talán a korábbiaknál is nehezebb olyan szempontból, hogy ugye összesen kb. 5 milliárd dollárról beszélünk a downstreamben beruházás fronton 2025 és 2030 között. Ennek a fejét rögtön letudhatjuk azzal, hogy fenntartó beruházás, ami a valóságban nem ilyen egyszerű, tehát ez rengeteg több száz projekt, ami ezen a címen zajlik gyakorlatilag folyamatosan a MOL-ban, de ez egyszerűen ahhoz szükséges, hogy azt az eszközbázist működőképesen tartsuk, ami ma termeli az üzemanyagot, a petrokémiai termékeket, és természetesen végső soron a profitot és az osztalékot is. Viszont még így is marad körülbelül 2,8 milliárd dollár, ami egyébként úgy osztik el, hogy ennek körülbelül a fele megy fenntarthatósági beruházásokra, és ezeknél az üzleteknél azért azt látni kell, hogy ugye a zöld energia átmenetet az EU azt nagyon-nagyon feszített ütemben szeretné végrehajtani, és itt azért nagyon korai technológiákról és jellemzően éretlen piacokra beszélünk, mint mondjuk zöld hidrogén, ami gyakorlatilag ma is egy alig létező piac, és ugye itt 2030-ra 10 millió tonnát szeretnénk előállítani az EU-ban, ami egyébként körülbelül a jelenlegi hidrogén felhasználással egyezik meg, ami földgáz alapon áll elő leginkább. Úgyhogy ezeknél a beruházásoknál azért nagyon sok gondolkodást és optimalizálást igényel egyébként az üzleti modellnek az összeállítása. De ebben az 1,4 milliárd dollárban azok a projektek vannak benne, ahol láttuk, meg tudtuk találni az üzleti modellt, és ahol látjuk a szinergiákat, látjuk a MOL-nak a versenyelőnyeit. mondjuk akár zöld hidrogén termelési fronton, akár biogáz termelési fronton, akár egyéb megújuló üzemanyag termelési fronton. Ugye körülbelül 1 milliárd dollárt fogunk költeni petrokémiai beruházásokra és körforgásos gazdasághoz kapcsolódó beruházásokra a downstream fronton, tehát ez adja egy másik nagy szeletét ennek a 2,8 milliárd dollárnak. És egyébként ezen felül még közel 1 milliárd dollárt fogunk a MOU-ban elkölteni, szintén a hulladékgazdálkodási rendszerre. Tehát ez is egy elég nagy falat az évtized végéig számunkra. És akkor visszatérve a downstreamre, van még egy körülbelül 400 millió dolláros szelet, amit pedig egyrészt a kőolaj forrásainknak a diverzifikálására fordítunk. Ez is egy reakció ugye a geopolitikai helyzetre. Másrészt pedig arra fordítunk, hogy tovább tudjuk növelni a termékellátási logisztikai rendszerünknek a flexibilitását és hatékonyságát, mert azt gondoljuk, hogy erre ugye még hosszú évtizedekig szükség lesz minden reálisan előre látható szenárióban.
A hazai tőzsdei társaságok közül az Alteóban és a Waberersben is részesedést szerzett tavaly a MOL. Megítélésetek szerint mennyiben változhatnak ezen tőzsdei társaságok növekedési kilátásai, illetve a tranzakciók kapcsán milyen megtérüléssel számoltok, lehet erről tudni valamit?
A megtérülés kapcsán nem szeretünk nagyon konkrét számokat mondani. Mindkét befektetésnél az szerintem fontos kiemelni, hogy nyilván a tőzsdén régóta jelenlévő és elég befektető érdeklődés által övezett társaságokról van szó. Azt viszont szerintem érdemes kiemelni, hogy a MOL itt nem egy mezei pénzügyi befektetőnek a szerepét vette magára egyik esetben sem, hanem vannak fontos kapcsolódási pontok mindkét cég esetében. Talán én beszélnék a Waberersről. Mindkét oldalon komoly üzleti beszállítói viszony van a másik félrel. A Waberers a Tiszaújvárosi üzemünkben szolgáltat már régóta a logisztikai téren, illetve mi pedig a Waberersnek vagyunk talán a legfontosabb üzemünk beszállítója, és egyéb talán kisebb fajsúlyú, de ugyanolyan lényeges területeken is történt együttműködést. Ezt akartuk egy kicsit tovább erősíteni azzal, hogy egy 15%-os részesedést szereztünk a Waberersben decemberben, és azóta aláírtunk egy ennél kicsit összetettebb stratégiai megállapodást is, tehát az alternatív hajtóanyagok terén is látunk együttműködési potenciált, energiahatékonysági projektek terén ugye nekünk is vannak tapasztalataink, a Waberersnek is, ezeket a tapasztalatokat is szeretnénk egymással megosztani, és akár közös projekteket is és létrehozni. Úgyhogy van itt számos terület, amin tovább tudunk lépni. Januárban pedig egy négy oldalú megállapodással, a MÁV-val és a Volánnal együtt próbáljuk a gondolkodást a hidrogén terén elindítani, hogy ezt Magyarországon hogyan lehet a továbbiakban azt az utat kijelölni, hogy a hidrogén akár egy komolyabb szerepet kapjon a hazai üzemanyag mixben. Ugye szerintem itt elég sok lehetőség van a stratégiai, illetve üzleti területű közvetlen együttműködésre is, de az azért látszik talán, hogyha a tőzsde árfolyamokra ránézünk, mert nyilván szempont volt azért a döntésünkben, mikor ezt a befektetést megléptük, hogy azért a cégtől valamekkora növekedési potenciált, és nyilvánvalóan emiatt egy értékeltségi upside-ot is láthatunk a jövőben, mint egy önálló entitás. De még egyszer mondom, itt inkább a stratégiai jellegű kapcsolódások voltak a befolyásoló tényezők.
Igen, az Alteóról pedig annyit, hogy talán onnan kezdeném, hogy azokhoz a fenntartható technológiákhoz, amiket a downstreamben szeretnénk működtetni, elég jelentős mennyiségű plusz elektromos áramra van szükség. Ennek nyilván a legjobb forrása a megújuló energia, és az Alteó pedig a régióban talán a leginnovatívabb és legelőrébb járó cég. Egyébként nem is magában a megújuló áramtermelésben, hanem sokkal inkább a balanszírozási, kiegyenlítő és hálózati optimalizációs szolgáltatásokban. Ami mindenképpen egy megkerülhetetlen kérdés lesz azzal, hogyha nőnek az időjárás függő megújuló termelők. Úgyhogy azt láttuk, hogy erre a technológiára, erre a tudásra nekünk mindenképpen szükségünk lesz, mint MOL. Csak így, hogy érthető legyen, mekkora növekedésről van szó, a MOL mai villamos energia fogyasztása körülbelül 2500 gigawattóra évente. Most azt látjuk, hogy 2030-ig lehetséges, hogy még egyszer ennyi villamos energiára lesz szükségünk. Ez egyrészt a különböző berendezések elektrifikációja miatt, amivel borzasztóan tudjuk növelni a hatékonyságot, egyrészt, másrészt pedig csökkenteni ugye az üvegházgáz kibocsátást. Másrészt pedig egyébként a zöld hidrogén termelés az, amihez még nagyon nagy mennyiségű zöld áramra van szükség. Szóval látszik, hogy gyakorlatilag duplázódik a fogyasztásunk, és ennek nagy része megújuló fronton kell, hogy jelentkezzen. Nyilvánvalóan vannak saját megújuló beruházásaink, és az is egy külön célként, külön üzletákként jelent meg ugye a mostani frissítésünkben. Itt is egy 700 millió dollárnyi capexet így házon belül tervezünk elkölteni 2030-ig. Viszont az a rendszer, ami az Altónál összeállt, egy több mint 10 éves munka eredménye, arra azt láttuk, hogy hát ezt kicsi a valószínűsége, hogy mi sokkal gyorsabban meg tudjuk oldani házon belül, úgyhogy ez egy tipikusan egy olyan tankönyvi példa egy inorganikus lépésre, amikor egy technológiát nagyon gyorsan közelebb tudunk hozni a céghez, és természetesen szeretnénk az Alteóval a szinergiákat maximálisan kihasználni, amennyire ez lehetséges, és nem csak a termelés, hanem az egyéb időjárásfüggők termeléshez kapcsolódó tevékenységekben is egy jelentős növekedési potenciált látunk, úgyhogy pénzügyi oldalról meg ez indokolta maximálisan ezt a tranzakciót.
A fogyasztói szolgáltatások divízió az erős árés és volumen miatt az elmúlt időszakban tartósan pozitív meglepetést okozott. Az idei évi gazdasági növekedés, ugye itt a várakozások azért mérséklődtek az elmúlt időszakban, mennyire segítheti ennek az üzletágnak a további térnyerését?
A fogyasztói szolgáltatások az mindenképpen egy sikerszegmens a MOL elmúlt éveiben. Ugye ezt is egy növekedési irányként szabtuk meg még 2016-ban, és itt is főleg a nem üzemanyag jellegű terméket és szolgáltatásokat szerettük volna növelni, ami maximálisan sikerült egyébként. Az EBITDA-nkat 2016 óta gyakorlatilag dupláztuk, és a tavalyi évben sikerült elérni a 2025-re kitűzött 700 milliós célt, és ez több dologból származott. Egyrészt jelentősen nőtt az üzemanyagkereslet a régióban 2016 óta, másrészt jelentősen tudtuk növelni a hálózatunknak a méretét. A hálózati elemeknek az értékesítési mennyiségét is tudtuk növelni, tehát fajlagosan is növeltük a részesedésünket a piacból. És még egy nagyon fontos dolog, ami szerepet játszik azért abban is, hogy a vásárlók gyakrabban és szívesebben választják a MOL-t, az pedig ugye a nem üzemanyag jellegű termékek és szolgáltatások, a fresh cornerek. Ezeknek a száma most már ilyen 1200 körül van a régióban, és ami viszont sokkal-sokkal fontosabb, hogy a nem üzemanyag jellegű értékesítésből származó margin az 2015-ben 24% volt, a tavalyi évben pedig 34% volt. És ezt az arányt úgy tudtuk növelni, hogy közben az üzemanyag jellegű margint is növeltük. Tehát nem arról van szó, hogy valamit helyettesítettünk, hanem on top tettünk rá nagyon komoly margin tömeget, úgy, hogy ez vissza is hat egyébként az üzemanyag jellegű értékesítésre is. Úgyhogy ez mindenképpen eddig egy sikersztori, és ezt szeretnénk folytatni gyakorlatilag. Látunk további növekedési lehetőséget, én nem feltétlenül az üzemanyag fronton, ott inkább egy stabil keresletet várunk az évtizedre, de a nem üzemanyag jellegű termékeinknek és szolgáltatásainknak az értékesítését azt 2021-hez képest közel duplázni szeretnénk, és 2030-ig pedig közel háromszorozni szeretnénk. Tehát ott van az organikus növekedési lehetőség, ahol még nagyon nagy a potenciál, és ezzel 2030-ra egy 1 milliárd dolláros EBITDA-t szeretnénk elérni évente.
Köszönjük a beszélgetést a MOL csoporttól, Sverla Viktor, stratégiai és fenntarthatósági igazgató és Teremi Márton befektetői kapcsolatotársért felelős vezető voltak a stúdió vendégeink. Szép hétvégét kívánunk!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Köszönjük a lehetőséget, szervusztok!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Kellemes hétvégét kívánunk!
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.